a nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után, itt a Trend FM-en.
Szép napot, jó rádozást kívánok mindenkinek, ez a nap vendége műsorunk itt a Trend FM-en. Dr. Lábodi Péter, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnök helyettese van itt a stúdióban, a nap vendége nálunk, ugye elnök helyettes jogi nemzetközi innovációs ügyek, de legfőképpen a jogi, ugye jogi nemzetközi, ezt szokta hangsúlyozni.
Így van, a jogi és a nemzetközi ügyek leginkább ebben a fókuszban.
Mesterséges intelligenciáról beszélgetünk. Tehát rögtön legyen az a felvetés, ha nem bánja, hogy a mesterséges intelligencia és a szellemi tulajdon problematikája, az hogy írható le ma 2023-ban, mondjuk itt Magyarországon?
Igen, hát a szellemi tulajdon jognak alapvetően az a lényege, hogy az emberek alkotta műveket, találmányokat oltalom alá helyezze, és hogyha a mesterséges intelligenciát vesszük, akkor alapvetően ugye látjuk talán a ChatGPT, ami leginkább ismert a hallgatók számára. Ugye a működésének a lényege az, hogy egy hatalmas adattömeggel, információforrással megtanítjuk a rendszereket, és aztán utána ezekből kiindulva a rendszer kvázi, mint egy emberi gondolkodást imitálva, következtetéseket von le, és ennek megfelelően ad ki eredményeket. Hogyha ezt rávetítjük a szellemi tulajdonnak a síkjára, akkor ugye a szellemi tulajdonban hatalmas mennyiségű szerzői mű, tehát alkotások, írott művek, akár képek, fotók, egyéb tartalmak állnak védelem alatt. Ezekkel, hogyha tanítják ezeket a rendszereket, akkor ezek hatalmas forrását képezik a mesterséges intelligencia által alkotott outputoknak. Felmerül a kérdés, hogy ez ugyanolyan adatnak minősülnek ezek a művek, mint más, például időjárási adatok, vagy pedig ezek külön védelem alatt álló mi voltuk miatt nem másfajta elbírálást igényelnek. Itt a fő kérdés, ahhoz, hogyha tanítok valamit, ezzel kapcsolatban kell engedélyt kérnem a szellemi tulajdon jogosultjától, mit végez tulajdonképpen ez a mesterséges intelligencia a tanítás során, mennyire maradnak meg az eredeti művek, és aztán amikor az eredmények születnek, akkor ezek állhatnak-e szellemi tulajdoni oltalom alatt, kell-e ahhoz kapcsolatban engedélyt kérni akár a mesterséges intelligencia alkotójától, hogy ezeket a műveket felhasználjuk, vagy mennyire lehet jogsértő egy ilyen felhasználás?
Kifizeti a révészt a végén, kifizeti ezeket. Az elmúlt hónapokban nekem szerencsém volt jó néhány interjút készíteni, ugye elnök úr is volt itt nálunk a Trend FM-en. Ugye ezt a fajta tudatosságot kell most itt Magyarországon elmélyíteni, a szellemi tulajdonnal való bánásmódnak a mikéntjét. És akkor ehhez képest jön még ez a mesterséges intelligencia. Még itt a régióban is azért vannak komoly lemaradásaink. Ugye nem tekintjük még olyan értéknek, talán nem gondolunk a szellemi tulajdon védelmére annyiszor és olyan helyeken, ahol mondjuk itt a régiós vetétársak már ezt megteszik. Na most ehhez képest a mesterséges intelligencia mindent megnehezít, nem?
Így van, hát ez egy teljesen új, hogy mondjam, csatatere ennek a területnek, de azt gondolom, hogy muszáj reagálni, hogyha megnézzük egyébként az Egyesült Államok vagy az Európai Uniónak a tevékenységét is, mindenki próbál itt lépni. Ugye az Európai Unióban ez az AI Act, mesterséges intelligenciáról szóló rendeletjavaslat, amit éppen tárgyalnak, és egy nagy cél volt az, hogy az Európai Unió legyen az első olyan régió a világon, aki ezt a területet szabályozás alá vonja. És érdekes példa az, hogy annyira gyorsan fejlődnek ezek a rendszerek, hogy úgy néz ki éppen talán pénteki hír, hogy gyakorlatilag úgy tűnik, hogy blokkolódik ennek a tervezetnek az elfogadása, mert nem tudnak mit kezdeni olyan alapvető kérdésekkel, hogy a ChatGPT-nek az alapját képező, vagy más ilyen alkalmazásoknak az alapját képező alap adattömegnek a szabályozását miként kezeljék. Az egy kiinduló pont volt, hogy speciális mesterséges intelligencia alkalmazásokat tudjanak kezelni, de hogy a nagy forrásmodelleknek a felhasználása az mikötődjön, ez egy kérdés, és az Egyesült Államokban is például most született meg egy elnöki rendelet, talán így lehet ezt az executive order-t fordítani, ott is látszik, hogy alapvető igény van ennek a kérdésnek a kezelésére.
Sőt, hát Biden elnök azt mondja ebben a rendeletben, hogy szuperszónikus sebességgel kell, tehát nem a megszokott sebességgel kell érvényesíteni ezt a rendeletet, hanem be kell előzni tulajdonképpen a mesterséges intelligencia fejlődését, ami azért nem könnyű.
Így van, és hogyha elképzeljük, olyan ez, mint egy ilyen 100 méteres sífutásnál, hogy odaállnak a nagy országok a rajtvonalhoz, és mindig figyeli is a másikat, hogy mikor dördül el a rajtpisztoly, készülnek, próbálnak olyan rendszereket kialakítani, hogy a saját piacukon a saját cégeiknek az érdekeit is tudják figyelni, de közben ezt a globális általános megközelítést is, hogy mit lehet kezdeni a mesterséges intelligenciával. Úgyhogy és akkor még Kínáról nem is beszélünk, ahol szintén vannak szabályozások, és hát a szellemi tulajdon is egy olyan kérdés, amit ezek valamennyire kezelnek. Az Európai Unió próbál is az AI-ekben a szellemi tulajdon egy kicsit foglalkozni, de azért még nagyon sok nyitott kérdés van.
Van két kis színesem, amit hát egy pár napos hír mind a kettő, és talán aktas, és mutatja azt, hogy mennyire kaotikus a helyzet, hogy a Microsoftnál volt némi vihar, mert biztonság és adatvédelmi aggályok mit ideglenesen megtiltotta az alkalmazottainak a ChatGPT használatát. Tehát ugye ez azért pikáns, mert 10 milliárddal benne vannak a fejlesztésében. Aztán ez a dolog fölszabadult, de ez mondjuk mutatja azt, hogy hát azért még ott házon belül is vannak a verziók. A másik, mert a ChatGPT felhasználók, föl is írtam, 100 millió aktív felhasználó hetente, 2 millió fejlesztő használja. Tehát a dolog, amikor mondta ezt a futóversenyt elnöket, és nekem azért teszem, hogy oké, mindenki ott áll, de közben meg mellettünk így elhúz egy gyors vonat.
Így van, és az Egyesült Államokban inkább látszik az, hogy ott egyfajta önkéntes, a szolgáltatók önkéntes együttműködésén alapuló, hogy ők saját maguknak állapítsanak meg követelményeket, ez a megközelítés. Európában pedig szigorúbb. Ugye ez látszik majd, hogy mi lesz a végkifejlet. Az biztos, hogy nem lehet ezekhez a rendszerekhez hasonló, hogy egy ilyen one size fits all angolsággal, jelezve ugyanolyan megközelítéssel fordulni, hiszen vannak olyan területek, mint például a biometrikus azonosítás, az arcfelismerés a büntetőjogügyekben. Ugye ez tipikusan egy olyan terület, ahol iszonyatos jelentősége van annak, hogy ne hibázzon a mesterséges intelligencia, hogy ne legyenek visszaélések ezzel kapcsolatban. Azért számos kutatás rámutat arra, hogy tudnak hibázni ezek, és ráadásul tendenciózusan hibázni. Sajnos az emberi gyengeségeinket felnagyítva hoznak adott esetben olyan döntéseket, amik nyilvánvalóan nem állnak összhangban az igazságszolgáltatás lényegével, de hogyha megyünk tovább egészségügyi területen, ott is nyilván egy sokkal fontosabb, rigorózusabb megközelítés kell, és talán bár én ugye a szellemi tulajdonnal foglalkozom, talán a szellemi tulajdon nem egy annyira szigorúan megközelítendő terület, de például olyan kérdésekben, hogy adott esetben fel kelljen tüntetni, hogyha egy adott mű mesterséges intelligencia által alkotott, van is egy ilyen megközelítés, vagy az, hogy milyen forrásokat használnak a mesterséges intelligencia eszközök tanítására, hogyha ezek között vannak szellemi tulajdoni védelem alatt tanulók, akkor ezeket igenis fel kell tüntetni. Ezek olyan követelmények.
És akár fizetni kell.
És ez meg már egy következő lépés.
Bocsánat, mindig lehúzom ezt a pénzszintjére.
De hát természetes, nyilván ez a szellemi tulajdon lényege, hogy egy egyensúly legyen az alkotás és annak az ösztönzése között.
Egy picit magyarázza még az egész rendszert, arra kérem, mint a műsor első felében, aztán a második félben jöhetnek a színesek, a perek, a zene, a képzőművészet, az Adam a film, mindenféle területen ez a hihetetlen izgalmas kérdés most, hogy a szellemi tulajdon meg lehet-e védeni a mesterséges intelligenciától, de ezt az egész rendszert, ha fölállítanánk, és volt egy nagyon rossz példa, mondtam is önnek a műsorát, mint lenne egy ilyen hungarikum ételünk, az értéktárba bekerül mondjuk a hortobágyi palacsinta, de hát annak is vitatott, hogy ki találta ki a 30-as években, vagy még előbb, de van egy védett ételem, a hortobágyi palacsinta, de beleteszem a tejföld, beleteszem a lisztet, beleteszem a marhahús, vagy azokat meg nem védem le. Vagy fordítva. Szóval akkor a végén hogy kell elszámolnunk az alkotókkal? Lehet, mondom rossz a példa, de nekem valahogy ez jutott eszembe, hogy itt mindenféle, például ön publikál, gondolom, hogy sokat publikál. Ezeket a publikációkat a mesterséges intelligencia megeszi, felturbozza, és aztán sajátjaként, ugye, no-name kategóriában közzéteszi. Hogy kerül be az alkotó, a hozzávalót szolgáltató alkotó érdeke ebbe a rendszerbe? Ez az alapvető probléma, hogy ezt most nagyon lehúztam a földre megint?
Nem, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó kézzelfogható példa. Alapvetően három aspektus, aminek fő jelentősége van. Az egyik az, hogy pont ezek a hozzávalók, amik alapvetően védelem alatt állnak, ezek milyen módon tudnak bekerülni a rendszerekbe. Ugye két érdek van, az egyik a szerzőjogosultak érdeke, a másik pedig a technológia fejlődésének és az újabb fejlesztések kialakításának az érdeke.
A felhasználók,
így van. Meg egyébként a társadalom és talán a haladás szempontjából. Ugye ezt többféle módon közelítik meg ezt az aspektust, például az Európai Unióban azt mondják, hogy alapvetően egy úgynevezett szabad felhasználást vezetnek be. Ez azt jelenti, hogy vannak esetek, amikor nem kell a szerzők hozzájárulását kérni. Ez az úgynevezett szöveg és adatbányászati szabad felhasználás. A cél az, hogy adatokat, amik bekerültek, legyenek művek védelme alatt, vagy nem, ezeket a rendszerekbe lehessen betáplálni szabadon. Itt azt mondja az Európai Unió, hogyha ez kifejezetten kutatóintézetek végzik, akkor ez tulajdonképpen akadály nélkül használható. Ha pedig olyan egyéb szolgáltatók végzik, akik ugye nem kutatási célú felhasználásokra törekednek, akkor ebben az esetben van egyfajta opt-out, tehát egy tiltakozási lehetőség a szerzők számára, hogy ők mondhatják azt, hogy én nem szeretném, az én művem ebbe a palacsintába alapvetően belekerüljön, vagy hajlandó vagyok tárgyalni arra, hogy milyen összeg
ha kiderül.
Így van. Ugye ez is egy érdekes része, hogy ugye ezek a rendszerek, ezek egy bizonyos időpontig mindent behúztak az adatok közé. Most gyakorlatilag követi a szabályozás azt, hogy jövőre nézve mi legyen, hiszen már visszanyúlik a tanításban. Szóval ebben a kérdésben, tehát az Európai Unió így kezeli, Japán például nagyon liberális, azt mondja, hogy mivel itt alapvetően nem egy olyan felhasználásról beszélünk, mint hogyha egy mozifilmet nézünk, vagy egy zenét hallgatunk, hanem itt kifejezetten a műnek az adat mi voltát hasznosítják ezek a rendszerek, ezért szabadon lehet ilyeneket betölteni. Akkor az Egyesült Királyságban ott is egy kutatási célú a megközelítés, tehát ez az aspektus eltérően kezelik, de hogy mondjam, így kerülnek be a hozzávalók. Aztán kérdés az, hogy amikor összeáll ez a palacsinta, és összekeverik, akkor ott mi történik ezekkel a művekkel, amikor a végén megesszük a palacsintát, akkor az az íz, amit a palacsinta, vagy az állag, amit kapunk, az mennyiben tükrözi vissza a benne lévő alapanyagokat, vagy mennyire szakad el tőle. Itt azt mondják, hogy a mesterséges intelligencia működésében egy ilyen úgynevezett fekete doboz hatás érvényesül, tehát maguk a fejlesztők sem tudják azt megmondani, hogy tulajdonképpen az adott összetevőket hogy hasznosítja maga a mesterséges intelligencia, amikor egy ilyen eredmény képez.
Volt egy ilyen halmazábra az egyik anyag, hogy amit láttam, hogy valami mesterséges intelligencia, megvan a szellemi alkot, és ennek van egy közös metszete, hogy most mekkora éppen abban az adott termékben, tehát egy képben, egy zeneműben, egy versben, egy forgatókönyvben, egy színészi játékban, hogy ez hány százalék, hát ezt ember legyen, aki megmondja.
Igen, és ugye abból a szempontból is jelentős ez, hogy egyébként engedélyköteles egy olyan felhasználás is a szerzőjogban, ami egy átdolgozást jelent, tehát hogy egy kiinduló pontból valaki átdolgoz egy művet, ilyenek tekintjük egyébként az irodalmi művek fordítását is. Van egy eredeti nyelven, és kérdés, hogy ez tekinthető ilyennek? Tehát az mesterséges intelligencia átdolgozza a műveket, vagy pedig valami teljesen újat állít elő az alapanyagokból. És aztán jön a harmadik aspektus, ami pedig az eredmény. Az eredmény kapcsán pedig felmerül, hogy az egyáltalán állhat védelem alatt. Ha igen, kinek a jogosultsági körébe tartozik? Egyébként a kompenzáció megilleti az alapanyag előállítóit? Szóval ez a harmadik aspektus, amiben egyébként már vannak bizonyos levert cölöpök, például azt tudjuk mondani, hogy a mesterséges intelligencia által alkotott művek, maga az alkotás szó is egyébként érdekes ilyen szempontból, nem állhatnak ott, hiszen nem egy természetes személy alkotó.
Gazdátlanok. Valamilyen módon gazdátlanok?
Lehet, de ugye, és itt jön az a kérdés, amit mondott az előbb, hogy mennyire kutyulódnak össze az eredeti alkotásokkal, és mennyire tud beleszólni egyébként egy promptoló, egy olyan személy, aki mondjuk a ChatGPT-t megkéri arra, hogy alkosson valakinek a stílusában egy adott művet. Kérdés, hogy neki mekkora a szerepe, hogyha neki egy nagyobb szerepe van ebben, és befolyásolja azt, hogy mi lesz a végeredmény, mert mondjuk egy annyira egyértelmű promptot ad, akkor ott elindul az a kérdés, hogy mennyiben adhatunk, mennyire osztható meg a jogosultság, mennyire kaphat egy szerző jogosultságot egy eredmény kapcsán.
Oké, de most akkor mi lehet a teendő? Mert onnan kezdtük az egész beszélgetést, hogy most mit tehet az, aki egyébként most éppen arra van tanítva, egy edukálva, önök által is, hogy igen, a szellemit akár egy egyetemen, akár egy kutatóintézetben, akár egy cégnél, igenis figyeljen arra, hogy mi a szellemi tulajdon, azt mi módon lehet a világban mindenféle érdek ellen megvédeni.
Én azt gondolom, hogy nekünk is van egy feladatunk, az, hogy ezzel kapcsolatban válaszokat tudjunk adni, a nemzetközi trendeket is követni tudjuk. Én azt gondolom, hogy az talán egy nagy előreszaladás lenne, hogyha Magyarország jogalkotási szinten kezelni ezt a kérdést, hiszen az egész egységes európai piacon lenne indokolt ezt megközelíteni. A felhasználók pedig, én azt gondolom, hogy akik alkotnak, nekik érdemes végig gondolni, hogy miként állnak ez a kérdéshez. Szeretnék-e azt, hogy a műveiket a mesterséges intelligencia fejlesztésébe bevonják, vagy adott esetben inkább egy tiltakozást fejeznek ki? Erre egyébként ilyen digitális eszközökkel van mód, amit figyelembe is vesznek a forrás felhasználói. Tehát ez mindenképpen egy fontos kérdés, illetve annak a szem előtt tartása is, hogyha valaki egy mesterséges intelligencia eszközzel állít elő egy kreatív tartalmat, akkor azt is jó, hogyha szem előtt tartja, hogy ezzel kapcsolatban őt nem biztos, sőt valószínűleg nem fogja védelem illetni, hiszen ez egy gép által alkotott, mesterséges intelligencia által alkotott.
Nem lesz az övé.
És alapvetően nem is valószínű, hogy védelem alatt fog állni, tehát ezzel kapcsolatban nem fog tudni fellépni.
Azt mondta, hogy tiszteletben tartják a felhasználók. Hát a kutatóintézetek biztosan. Ez olyan, hogyha egy vétót tennék, tehát maradjunk el, hogy valaki valamit publikál, valamit létrehoz. Csak a végére oda tesz egy kis vétót, hogy ezt nem, én egyébként nem engedem be, hogy beletett bármibe, ami mesterséges intelligenciával turbóz.
Így van, de ugye ezt alapvetően digitális digitális környezetben kell elképzelnünk, és ott vannak olyan technológiai eszközök, amikkel ilyen jelzést lehet tenni, és azok a robotok egyébként szintén, akik ugye scrollolják, vagy olyan aratják a digitális tartalmakat a világhálón, ezek igenis figyelembe veszik, és ilyen esetben az adott tartalmat érintetlenül hagyják, és nem vonják be a forrás kialakításába.
Ez minden felhasználónál így van, vagy csak a kutatóintézetek?
Ez minden felhasználó. Nem, bocsánat, a kutatóintézeteket nem köti ez, tehát a kutatás szempontjából ez nem egy át, ez a kifejezetten profitorientált szolgáltatókra vonatkozik, akik a szabad piacra fejlesztenek ilyen nyelvi modelleket.
Roppant izgalmas az, hogy most a hivatalban ezzel kapcsolatban mit tudnak tenni, azon túl, hogy most nagyon nyitottnak kell lenni, és mindent figyelni kell, meg mindenkit figyelni kell, mert hogy oké, hogy Európában történik valami, és Európa élen jár ebben a dologban, mint a szellemi tulajdon védelmében sokszor már élen járt, de hát mondjuk egy magyar vállalat, vagy egy kutatócsoport, vagy egyetem szellemi tulajdona, az nem csak Európában izgalmas és érdekes, hanem akár Kínában, a tengeren túlon, tehát az attól függ, hogy ott éppen mi a helyzet ezzel a dologgal kapcsolatban, mert ez a szabályozás most teljesen különböző a különböző földrészeken.
Igen, így van. Amit mi teszünk, az még az, hogy ahogy most zajlanak az Európai Unióban az AI-eknek a tárgyalásai, ott próbáljuk minél inkább a szellemi tulajdonnal kapcsolatos aspektusokat érvényesíteni. Ott is ugye ez a bemeneti pont egy kérdés, az, hogy milyen forrásokból dolgozik a mesterséges intelligencia, hogy ezek a nagy nyelvi modellek, amiben a szerzőjogi tartalmak is bele tudnak kerülni. Mi azt gondoljuk, hogy itt fontos az, hogy egy forrás meg legyen jelölve, hogy jelezzék azt, hogyha az adott alkotás, adott forrás körből bekerül ebbe a nyelvi modellbe, akkor ez legyen feltüntetve, legyen ilyen transzparencia követelmény. A másik pedig a kimeneti pontban azt gondoljuk, hogy most a tervezett, az úgynevezett deepfake-ek esetében, ez az az eset, amikor valaki soha nem is volt ott, de a szájába adnak mondjuk egy híres színészként olyan tartalmakat, amik gyakorlatilag így van, Tom Hanks esetében lehetett olvasni a reklámtartalmat. Szóval, hogy ebben az esetben megköveteli ez az AI-ekt, hogy kerüljön feltüntetésre, hogy ez egy ilyen fajta felhasználás. Mi pedig azt gondoljuk, hogy egyébként a szellemi tulajdoni jogosultságok kapcsán is fel kellene tüntetni azt, hogyha egy ilyen mesterséges intelligencia tartalmat állít elő, akkor az nem egy természetes személy szerzőnek a műve, hanem igenis egy mesterséges intelligencia alkotója.
Mint az X írott sajtóban, vagy a termék megjelentést tartalmaz. Tehát valami így módon megkülönböztetni.
Így van, mert ugye ennek olyan szempontból is van jelentősége, hogy ugye ezek nem is állnak ilyen esetben védelem alatt, tehát nem is kell ezeket akkor olyan úgy tekinteni, mint egyébként egy szerzőjogi oltalom által, amivel nem kell engedélyeket kérni rá, és ugye a másik oldalon pedig, hogyha ez nincs feltüntetve, akkor ott igenis hívjuk fel a figyelmet arra, hogy ott erre van szükség.
Melyik terület van most a legnagyobb bajban ezzel kapcsolatban? Mert azzal akartam egyébként kezdeni a beszélgetést, hogy mesterséges intelligencia, a szellemi tulajdon védelme esetében az áldás vagy átok? Ugye ezt szokták kérdezni, áldás vagy átok?
Örülök, hogy nem ezzel kezdtünk, mert tényleg egy nehéz kérdés, de azt gondolom, hogy nagyon sok olyan mérföldkő volt a szellemi tulajdon területén is, amikor hatalmas kétségbeesés volt, és aztán utána sikerült valahogy megugrani. Hát pont egyrészt, ugye, meg a CD-s tartalmaknak a megugrás, az internet megjelenése, ugye ott nagyon sokáig egy óriás félelem volt. Ugye akkor nagyon sokáig az történt, hogy kalóz tartalmak álltak elő, és aztán elképesztő módon, nyilván nem egy nagyon rövid idő alatt, de egyszerűen felvették a ritmust a szerzőjogi jogosultak, és most olvasható az eredményekben, hogy gyakorlatilag a digitális bevételek kilőttek. Tehát gyakorlatilag a legnagyobb bevétel az a digitális tartalmakból származik, illetve ez is nagyon-nagyon növekszik évről évre egyre erősebb. Úgyhogy én azt gondolom, hogy most is egy ilyen mérföldkönél vagyunk, nagyon nagy szavak hangzanak el egyébként, és nem csak a szerzők területén, hanem más területeken is, hogy mekkora jelentősége lesz ennek, de én bízom abban, hogy itt is megszületik majd a megoldás, lehet majd alkalmazkodni. Egyébként arra a kérdésre válaszol, hogy melyik területen a leginkább jellemző. Nem véletlenül beszélek a szerzőkről, mert szerintem itt a leginkább, de egyébként létezik egy Steven Tyler nevű úr, aki pedig egy Dabusz nevű mesterséges intelligencia feltalálót hozott létre, ami azt jelenti, hogy egy olyan szoftverről beszélünk, ami alkalmas arra, hogy találmányokat hozzon létre. És egy ilyen kísérleti esetként több szabadalmi hivatalhoz is benyújtotta ennek a Dabusz nevű mesterséges intelligencia feltalálnak a találmányát, hogy védelem alá tudja helyezni. Ugye ez már nem a szerzők, ez már a szabadalmiak területe. Ide is betüremkedett. Itt is egyébként alapvetően az a megközelítés, hogy azért természetesen személynek kellene lennie a feltalálónak, de hogyha a védjegyeket nézzük, ugye az a kifejezetten a márkajelzéseknek a védelmét adó, ezeknek akár szövegben, akár képben is, olyan tartalmak is elég sok áll már oltalma alatt az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatalában, európai szintű védelmet is kapnak, amiket mesterséges intelligencia hozott létre. Beszélünk arcokról, amik mesterséges intelligencia által alkotottak, ilyenek is oltalma alatt állnak, úgyhogy a védjegy területen is van ez.
Hangok, tartalmak, arcok.
Így van. És a design az pedig egy nagyon kitett terület, ugye ez a formatervezésről beszélünk, hogy ott az egyik alapkövetelmény az, hogy valami új legyen, még eddig nem volt ilyenfajta tartalom, akkor átvédelm alatt, azon túl, hogy egyéb követelményeknek is eleget tesz. Itt hatalmas kihívás az, hogy egyébként egy formatervező egy adott területen, hogyha megalkot valamit, hát azért ez egy komoly munkát jelent. Most, hogyha beírjuk
ezt... nehéz volt védeni.
Most, hogyha beírjuk a mesterséges intelligencia alkalmazásra, hogy az adott témában, az adott funkcióra állítson egy dizájn tartalmat, másodpercek alatt fog ezer. Így van. És ugye ez meg egy nehézség lesz, hogy ez az újdonságrontó hatást idézhet elő, ami azt jelenti, hogy a formatervezők háttérbe tudnak szorulni ahhoz képest, amit
is. És sokan mások, a forgatókönyvírók, színészek, újságírók is sokan mások.
Tehát csak így végigzongorázva a szellemi tulajdon területen azért mindenhol lesz, vagy van már hatása.
Föl kell kötni a textilt. Dr. Lábadi Péter, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnök helyettese, a nap vendégét a Trend FM-en. Pár perc szünet, és aztán akkor szétszálazzuk, jó? Zene, képzőművészet, irodalom, film. Mindjárt jövünk vissza.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.